Köszöntelek benneteket, testvéreim, az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami urunktól. Amen. A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a római levél 10. részének 13-tól 17-ig terjedő verseiből.
Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Legyen Isten áldása a felolvasott igén, annak szívünkbe fogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Isten igéjét, melynek alapján szólni kívánok hozzátok, testvéreim, lelke segítségét kérve, Pál apostolnak egy másik leveléből, a tesszalonikaiakhoz írott első levélből olvasom, a második rész 13. verséből. Nem győzünk hálát adni azért, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi beszédet, hanem úgy, mint Isten beszédét, amint hogy valóban az is, és munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Ahogy a testvérek nyilván tudják, számon tartják, a ránk következő héten indul a GPS előadás sorozat. Ezt a blikfangos címet a gyülekezet vezetői munkaközössége találta ki. Ugye a mi szóhasználatunkban ez nem a Geoposition System, tehát az autóvezetők eligazító, jó irányba terelő tanácsadása, hanem az élet országútján közlekedő és jó felé tartani akaró emberek tanácsolása kíván lenni. A GPS-nek ilyen értelmet adtak a gyülekezet vezetői, hogy gondolatok, problémák, segítség. Tehát segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akik az élet országútján balesetmentesen kívánnak közlekedni, akik szeretnének megérkezni oda, ahova meg kell érkezniük, akik szép úton akarnak járni. Szeretnénk segíteni azoknak, akik hajlandók ezt az eligazítást, segítséget az általuk még nem igazán ismert Isten kezéből elfogadni. Ez tehát egyfajta bevezetés a kereszténységbe, a keresztény hitbe. Nem Isten bizonyítékok súlykolására gondolunk. Az úgynevezett Isten bizonyítékok érdekes módon a már hívő embereknek nagyon sokat jelentenek. Akár a teremtett világ harmóniája, akár a csodák, akár az egész emberiség Isten keresése, a szívünkbe írt törvény, és még sok minden, amit Isten bizonyítékként szoktak emlegetni, a hívő embereknek megerősítő jelek. Igen, van Isten, figyel ránk az Isten, gondol ránk, segít. De ezek a bizonyítékok egyetlen egy embert nem győztek még meg igazán. Aki nem hisz, aki nem akar hinni. Ezek nem kényszerítő érvek, de más probléma is van. Ezekkel a nagyobb probléma az, hogyha valakinek bebizonyítjuk, hogy logikusabb dolog föltételezni, hogy ez a világ nem gazdátlan, hogy ennek a világnak volt egy teremtője, van egy kormányzója, van egy ura, ezt észszerűbb hinni, mint nem hinni, akkor se jutottunk el a keresztény hithez. Mert a keresztény hit lényege nem az Isten létének filozófiai valószínűsítése, hanem személyes találkozás az élő Istennel. Ebben a személyes találkozásban jön létre az a közösség, az a lelki szeretett közösség, ami aztán az egész életben segít bennünket eligazodni. Ez a személyes találkozás a hitnek az alapja. És hát erre szeretnénk elsegíteni azokat az embereket, akik akár a gyülekezeten kívül, mint érdeklődők, akár a gyülekezeten belül, mint talán még nem konfirmált, a hit útján előbbre haladni kívánó testvérek eljönnének ezekre az alkalmakra. Erre a hitre szeretnénk elsegíteni, az Istennel való személyes találkozásra, találkozásokra, a vele való életközösségre. Ezt mondja a Biblia a hit lényegének. De hát, hogyan is lehet az Istennel találkozni? Maga a Biblia mondja, hogy Istent soha senki nem látta. Mózes szerette volna látni, az Isten egész közel engedte magához, de mondta, hogy az arcámat nem láthatod. Elmegyek előtted. Látni nem látsz, érzed, hogy elmegyek, hallani fogod a hangomat. Bemutatkozom neked. De hát az Istent a maga teljes dicsőségében nem láthatjuk, föl se tudnánk fogni, nem bírnánk elviselni. Az Isten közvetve jelenti ki magát. Az Új Szövetségben János evangéliuma elején olvassuk, hogy az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Istentől jött, ő jelentette ki nekünk az atyát. Aztán Pál apostolnak Timóteushoz írt levelében újra előjön ez a gondolat, hogy az örökkévaló Isten, akié egyedül a halhatatlanság, meg akinek ő akarja adni, aki hozzáférhetetlen magasságban lakik, emberi szemmel nem látható. Hát akkor hogyan lehet vele találkozni? Szeretném a legáltalánosabb, a leggyakoribb útját, módját végigkövetni ezen az alkalmon, annak, ahogy az ember az Isten közelébe jut, és végül találkozik vele. A dolog általában úgy kezdődik, hogy Istenről először azoktól hallunk, akik már ismerik az Istent, akik hitben élnek. Isten leggyakrabban használt eszközei, ha szabad ezt a szót használnom, azok a vele kapcsolatban álló, benne hívő emberek, akiken keresztül Isten másokat is szólítgat. Embereken keresztül. Ezt látjuk végig a Bibliában is, ezt látjuk az életben. És azt hiszem, ha most körkérdést tennénk fel, hogy a jelenlévők közül ki hogyan ismerkedett meg az Istennel, hogy kezdődött a hitéletünk, hát talán mindnyájan azt mondanánk, hogy majdnem mindnyájan, hogy embereken keresztül. Sokan azt mondanák, hogy a szüleinken keresztül. Édesanyánk volt az első, aki Isten nevét kiejtette még gyerekkorunkban. És aztán mesélt nekünk Istenről, aztán megtanított imádkozni, olyan természetesen, olyan magától értetődően vezetett be bennünket édesanyánk vagy édesapánk a hitéletbe, az Isten világába. Úgy tűnhetik talán némelyeknek, hogy hát a hit az ugye nevelés dolga, szól. Akit a szülei hitben neveltek, az hinni fog, akit nem neveltek, az nehezen jut hitre. Ez azért nem így van. Ez azért nem így van, nagyon sok ember él még az idősebb nemzedékből, vagy akár a középső nemzedékből, középkorú nemzedékből, akik a szüleiktől hallottak Istenről, ők maguk nem hisznek. Nem úgy van, hogy akit hitben neveltek, az feltétlenül hinni is fog. A hit az Istennel való személyes találkozáson alapszik, és az Istennel való közösség személyes ápolásában mélyül el. Ezt nem lehet örökölni. Nem lehet egyszerűen úgy átvenni, hogy hallottam róla, elhiszem. hát akkor én is hívő ember vagyok. Ez még nem az igazi. Tehát nem úgy van, hogy a szülőknek az Istenről való beszéde az feltétlenül életre szóló hitet plántál a gyermekekbe, de úgy van, hogy a legtöbb ember a szüleitől hallott először Istenről, már az idősebbek közül legalábbis, és aztán ezt az első lépést további lépések követték, amelyekről mindjárt szó lesz. Egyre többen vannak azonban a fiatalabb nemzedékből, akik nem hallottak a szüleiktől Istenről. Vagy ha hallottak, zavaros dolgokat hallottak, vagy éppen elriasztó dolgokat. Fiam, ezt az elavult, babonás, hiszékeny vallásoskodást hagyd el nyugodtan. Nem való ez már a mai világban. A világot más törvények irányítják, a világ törvényeit a természetrajz órákon fogod megtanulni, a fizika, a kémia, a biológia órán, nem a hittanórán. A hittannak semmi haszna nincsen. Hallják sokan a szüleiktől. Odáig menően, hogy némi esetben maguk a szülők akadályozzák meg, hogy a gyerekek a barátaikkal, barátnőikkel elmenjenek hittanórára. Az egyik legszomorúbb ilyen emlékem Szolnokon, amikor a konfirmandusokat szedtem össze, és az esti látogatásom alkalmával a szülők megígérték, hogy küldik a gyereket, annál is inkább, mert a barátnője is jön konfirmálni. A barátnő megérkezett a konfirmációi órára, a leány nem. Kérdezem a barátnőt, hogy hogy, mi van a Szilvivel? Hát kijött velem a buszmegállóba, de az édesanyja utána szaladt, hogy kislányom, csak nem bolondultál meg, hát ilyen hülyeségre azért nem menj el. Egyre többen vannak, akiket a szülők nem vezetnek be a hitéletbe, hanem távol tartanak tőle, tudatosan. Ezek az emberek se esélytelenek. Vannak más emberek, akiket az Isten föl tud használni. Barátok, barátnők, csoporttársak. Néha tanárok. Emlékszem, nekem is milyen sokat jelentett, hogy minden iskolában voltak hívő tanáraink is. Tehát világos volt előttünk, hogy hit és tudomány nem egymást kizáró dolgok. A hit ellentéte a hitetlenség, a tudási a tudatlanság. Mindenféle foglalkozásban, mindenféle társadalmi rangban, beosztásban vannak hívő és nem hívő emberek. És a hívő tanárainktól sokszor a hitre nézve is kaptunk segítséget. Vannak tehát emberek, akik már hitben élnek és időnként elejtik az Isten nevét, aztán ha odafigyelünk, kérdezősködünk, akkor sok mindent elmondanak abból, amit ők már tudnak az Istenről, amit megtapasztaltak, és rajtuk keresztül felnőtt korban is nagyon sokan oda találnak az Istenhez. Nagyon sokan. A szolnoki gyülekezetünknek körülbelül a felét alkották azok, akik nem gyermekkoruktól kezdve hittek, hanem valamikor az életük során, az iskolában, a baráti körben, az utcán, a sportkörben, énekkaron, Isten tudja hol, talán még a diszkóban is, találkoztak olyan emberekkel, akik hittek, és akiket ők hitelesnek éreztek, és az ő szavuk nyomán elindultak. A GPS-szel kapcsolatban hadd jegyezzem meg ennél a pontnál, hogy testvérek, ez volna most a mi dolgunk, hogy a családunkban, baráti körünkben, szomszédságunkban, munkahelyünkön, ismerettségünkben szólítsuk meg azokat, akikre az Isten úgy fölhívja a figyelmünket. Szólítsuk meg őket, és hívjuk el erre a GPS-re. Kit mivel lehet megszólítani? Nem biztos, hogy mindenkit azzal, hogyha Istenről akarsz hallani, gyere. Talán van, akinek azt kell mondani, hogyha az életed nehéz döntéseire, dolgaira, problémáira akarsz segítséget kapni, gyere, hallgass meg. Hát, ha profitálsz belőle. Talán van, akit azt szólít meg, hogy te, a Józsi is eljön. Találkozhatsz vele, beszélgethettek, gyere, kísérd el a barátodat. Kit mivel lehet megszólítani, gondoljuk végig, és hívogassunk erre az alkalomra. Rajtunk keresztül az Isten keresi azokat, akiken segíteni akar és tud az Isten. De csak akkor, ha oda mennek hozzá. Menjünk tovább. A következő lépés, hogy ezek a hívő emberek az általuk megszólítottakat általában elviszik a hívők közösségébe. Oda, ahol többen vannak hozzájuk hasonló hívők. Megjelennek az emberek a gyülekezetben, az egyházban. Ez egy új élmény. Nem az az élmény, hogy itt csodálatos emberek vannak. Nem feltétlenül. Itt nem minta életű emberek vannak mind. Itt nem különleges képességű, különleges tehetségű emberek vannak, hanem mindenféle emberek. Éppen ez az érdekes, hogy itt olyan emberek vannak, mint a gyülekezeten kívül. Idősek és fiatalok, férfiak, nők, értelmiségiek, munkások, hivatalnokok, mindenféle beosztású, rendű, rangú emberek, nagyrészt magyarok, de lehetnek köztünk nem magyarok is. Mindenféle ember van itt, és van, akit közülünk egyébként a természet titkai érdekelnek, van, akit a gépek, van, akit az emberi kultúra alkotásai érdekelnek, van, aki a csillagokat kutatja, van, aki a bogarakkal foglalkozik. Mindenféle érdeklődésű ember, és ez a sokféle ember egyfele néz. Ez a sokféle ember egy valakire néz föl, akit tisztel, akinek a szavát komolyan veszi, aki előtt meghajol. Ki lehet ez a valaki? Ha a gyülekezet ezt a benyomást tudja közvetíteni, hogy nekünk egy valami fontos, amit az Isten mond, vagy amit az Isten kínál, mindnyájan oda nézünk egyfelé, és várjuk, hogy az Isten adjon nekünk valamit, mondjon nekünk valamit, tegyen velünk valamit. Ha ezt közvetíteni tudjuk, akkor az emberek általában megdöbbennek. Mert a mai világban ez rendkívül ritka. A mai világban egyáltalán ritkaság az, hogy bármit is komolyan vegyenek az emberek. Semmit nem vesznek komolyan önmagukon kívül. Az, hogy az emberek valaki előtt önként meghajoljanak, nem kényszerből, borzasztó ritka a mai világban. Ennek megszólító ereje van, testvérek, ha azt látják rajtunk, hogy mi az Istenre nézünk, hogy mi a szavát, akaratát komolyan vesszük, hogy mi hozzá akarunk igazodni. Sokféle ember. Mondtam már ebben a gyülekezetben, most újra hadd említsem meg, hogy fiatal koromnak nagy élménye volt a Malakiás csodája című film. Ez a Malakiás egy szerzetes barát, egy borzasztó egyszerű lélek, olyan jámbor, gyermeki, már szinte gyermek, ded lélek, akit szörnyen bosszant, hogy a rendház közelében van egy hangos mulató. Ezt a szórakozó helyet innen el kellene paterolni. És addig imádkozik, amíg Isten egy napon eltünteti a közelükből ezt a szórakozó helyet, és az egész átkerül egy lakatlan helyre, ha jól emlékszem, egy szigetre. Szörnyű boldog Malakiás, hogy ezt elérte. És ez a csoda biztos tömegeket fog megszólítani. Hát az emberek tényleg eleinte megdöbbentek, aztán az üzletembereknek kapóra jött ez a csoda. Hát ez lesz a világ legérdekesebb, legkeresettebb, leglátogatottabb mulató helye, aminek ez a története. Hogy ez ide került erre a lakatlan helyre. Itt egy csoda történt. Ide fog zarándokolni a sok ember, bámulni és a pénzét itt költeni. És bejön a számításuk, tényleg óriási fölrendül és tapasztalható ennek a szórakoztató üzemnek az életében. Tömegek jelentkeznek, látogatják, nyüzsögnek, bámulják a csodát. Ettől senki meg nem tért. A filmben azonban van egy érdekes pillanat, amikor a szentség levegője megcsapja az embereket. A csodát kivizsgálni, és ha kell hitelesíteni, oda megy a püspök is. Elegáns kocsiban érkezik, kilép a kocsiból egy jól öltözött, a rangjának megfelelő, megjelenésű, magasrangú egyházi ember, aki épp úgy néz ki, mint a csoda hírére odaérkező világi vezető emberek, riporterek, híres emberek. Csak hogy a püspök hívő ember. És amikor meggyőződik róla, hogy itt valóságos csoda történt, akkor a püspök ebben a gyönyörű ünnepi ruhájában térdre esik, és leborul az Isten előtt. És akkor elhallgat a zsibongó tömeg, és a püspökkel együtt letérdel. Ez a nagy jelenet a filmben, nem a csoda. A csoda nem szólította meg az embereket, még fokozta, mondom, az üzleti kedvet és a szórakozási kedvet a püspök térden. Nem a püspök előtt esnek térdre az emberek, Isten hozta főtiszteleti úr, hanem a püspök esik térdre, ki előtt. Hát ezt vagyunk hivatottak közvetíteni, testvérek. Ha ezt látják rajtunk, hogy mi térdre esünk az Isten előtt, hogy van valaki, akit mi abszolút tekintélynek fogadunk el, és akihez igazítjuk az életünket, és akiért nem haladunk a tömeggel, és nemet mondunk, amikor mások érdekből igen, de a lelkiismeretük szerint ők is nemet mondanának, mi kimondjuk a nemet, mert az Istentől nem akarunk elszakadni. Akkor ez az Istenhez való ragaszkodásunk, Isten iránti tiszteletünk, alázatunk megszólíthatja az embereket. Ez a gyülekezet feladata. Gyülekezetbe hívjuk ezeket a GPS hallgatókat, leendő hallgatókat, ide jöjjenek. És találkozzanak itt hívő emberekkel, akik mind erre az egyetlen Úrra néznek föl. A harmadik következő lépcső, hogy a gyülekezetben előbb-utóbb fölbukkan a Biblia. Ott van a padon is, lehet kézbe venni, olvasni, a lelkész is ezt tartja a kezében, ezt magyarázza, meg lehet vásárolni, előbb-utóbb fölbukkan a Biblia. És akkor az emberek elkezdik lapozgatni a Bibliát. Hát vannak, akik a lapozgatásnál tovább nem jutnak, rémisztő történeteket találnak benne, vagy ismeretlen nevek sorát, nem tudnak vele mit kezdeni. Igen, hát a Biblia elmúlt évszázadok, évezredek írásait tartalmazza. Ezek az idők messze vannak tőlünk. Az akkori emberek gondolkodása, fogalmai, életérzése sokban különbözik a maitól. A Bibliát közel kell hozni az emberekhez, és ez a teológia feladata. Ez a lelkészek feladata, és a Biblia olvasó hívő emberek feladata is, hogy közel hozzuk ezeket a régi eseményeket, üzeneteket a mi világunkhoz. Magunknak is, másoknak is. Mert a Biblia az egykor élt embereknek a bizonyságtétele, élmény beszámolója Istenről. Tulajdonképp a Biblia is annak az emberi közvetítésnek az eszköze, amiről a legelején szóltam. Hogy vannak emberek, akiknek különös Isten élményeik voltak, és ezt elmondták, leírták. És ez ránk maradt. A Biblia tehát nem talizmán, nem kabala. A Biblia nem az általános műveltségünk bővítésére szolgáló hasznos olvasmány. Nem is kegyes legendák léleknemesítő gyűjteménye, hanem a Biblia azoknak a bizonyságtétele, élménybeszámolója, akik egészen különös, közvetlen Isten élményeket éltek át. De akkor, és ezért kell mondom a teológiának, a lelkipásztornak és az ezzel megbízott munkatársaknak beleélni magukat az akkori kor világába, és közel hozni ezt az üzenetet, amit az emberek, a bibliai írói közvetítenek a mai emberhez. Igen, a Biblia azoknak a bizonyságtétele, akik valamilyen formán egészen közel kerültek az Istenhez. Hát Jézus tanítványainál ez nyilvánvaló. A Biblia egy része azoknak a beszámolója, akik a testélet igét, az Isten földre szállt fiát, az egyetlent, aki emberi testben Isten volt közöttünk, látták, hallották, érezték. És ez a közvetlenség jelenik meg az írásaikban. Mások, az Ószövetség írói részesei voltak annak, ahogy Isten a választott népet formálta. Ezeknek is egészen különleges, egyedi Isten élményeik voltak. Pontszerűek. Nem úgy, mint Jézus tanítványainak, akik folyamatosan ott voltak és érezték az Isten közelségét. Az Ószövetség nagyjai így pontszerűen időnként egy-egy alkalommal kerültek egészen közel az Istenhez, és kaptak tőle üzeneteket. Tudta Isten, hogy kiket válasszon ki, kik alkalmasak erre, hogy ezt ne csak átéljék, hanem el is tudják mondani. Testvérek, a Bibliát olvasva igazán szabad lélekkel odafigyelve, lelkünket is ráhangolva, a Bibliát olvasva, ezeknek az első tanúknak olyan élménybeszámolóját kapjuk, hogy akarva akaratlanul mi magunk is ott vagyunk velük együtt. Velük együtt halljuk, ahogy az Isten mennydörög a Sinai hegyen, velük együtt sírunk, amikor bejelenti Isten ítéletét a próféta, velük együtt álmélkodunk, amikor Jézus tanítványai megdöbbenten látják, hogy mesterük mire képes. Ott vagyunk lélekben velük együtt, mert olyan elemi erővel közvetítik ezt a különleges Isten élményt a Biblia írói. Ott vagyunk velük együtt, és halljuk, ahogy az Isten szól. Nekünk is szól. És itt ér véget a közvetítés, és itt van még egy utolsó lépés, amit az Istennel találkozni kívánó embernek magának kell megtennie. Ott már nem tudunk segíteni. Van egy utolsó lépés. És ez az, hogy amikor hallgatjuk az első tanúk bizonyságtételét, vagy azoknak a magyarázatát egy mai tolmácstól, egy lelkipásztortól, egy igehirdetőtől, egy ige magyarázó testvértől. Amikor hallgatjuk, és ott érezzük magunkat azok között, akik ezt először hallották, akkor megtörténhetik az a csoda, hogy teljesen személyesen érezzük, hogy az Isten nekünk szól. Hogy az, hogy kövess engem, ez nem csak Péternek szólt, én is ott vagyok Péterrel együtt. A Biblia olvasás, Biblia hallgatás, igei hallgatás közben ott vagyok Péterrel együtt, és ahogy mondja neki Jézus, hogy kövess engem, ő pedig azonnal fölkelvén ott hagyta a hálót és indult, érzem, hogy ezt mondja nekem is az Úr, és fölkelek, itt vagyok, Uram, megyek utánad. Igen. Tehát ezeken az első tanukon, az ő bizonyságtételükön keresztül meg lehet érezni, hogy az Isten ugyanúgy, ahogy őket, most minket szólít, nyújtja a kezét, gyere, kelj föl és járj, gyere, a háborgó tengeren is tudsz jönni, ha rám nézel, gyere. És hogyha megtörténik ez a csoda, hogy tényleg föl tudok állni és el tudok indulni, akkor valami egészen új kezdődik az életünkben. Akkor egy pillanat alatt szerte foszlik minden korábbi elképzelésünk, kétségünk. Akkor érezzük, egész valónkkal átérezzük, hogy az Isten minket keres, nekünk szól. Nekem mondja azt, amit most olvastam a Bibliában, vagy hallottam az ige hirdetésben. Nekem mondja. És érzem, hogy ez a szó igaz. És hogy erre rá lehet építeni az életemet. Testvérek, ez a pillanat a hit születésének a pillanata. Erre szeretnénk sokakat elsegíteni, mert innentől kezdve egy csodálatos élet következik. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.